Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sokan vannak, akik úgy képzelik el 1517. október 31-ét, hogy Luther Márton odament a wittenbergi vártemplomhoz, kiszögezte a 95 tételt, és a 95 tételben már minden benne volt Luthernak a teljes életműve, hogy mit vall a szentségekről, a kegyelemről, a Bibliáról, mit vall akár a házasságról és minden egyébről. De ez egyáltalán nem igaz. Az egész reformációt egy dolog indította el elsősorban, és ez nem más, Luther rádöbbent arra, hogy egyedül kegyelemből van üdvösségünk, és semmi más nem kerülhet be ennek a helyére. És az elsődleges olyan pótlék, ami ellen Luther harcolt, azok a búcsú cédulák voltak. A 95 tételnek egy nagyon nagy része a búcsú cédulák ellen íródott. És Luthernek az volt a központi mondanivalója a kezdet kezdetén, hogy egyedül kegyelemből van üdvösségünk, és nem a cselekedetek számítanak. Mindezt azért mondom el, mert reformáció után két nappal az igehirdetés pedig pont arról fog szólni, hogy milyen fontosak a cselekedetek. Látszólag ellentét van a kettő között, de valójában mégsem. Azok, akik ott voltak pénteken az Isten tiszteleten, a református templomban, ahol én hirdethettem az Isten igéjét, mondtam egy nagyon fontos mondatot, és ez így szólt, a kegyelem elfogadása mindig felelősséggel jár. Nagyon nagy ajándék az, hogy elfogadjuk a kegyelmet, de nem mindegy, hogy hogyan élünk. Nem volt könnyű valószínűleg megérteni az oltár előtti igét sem. Én nem is szeretem, hogyha ez az ige magyarázat nélkül hangzik el, mert látszólag úgy néz ki, hogy behajtanak mindenkit a mennyegzői házba, aztán csodálkoznak, hogy nincs rajta mennyegzői ruha, és kirakják. Milyen igazságtalan ez? Pedig ha ismerjük a kortörténetet, amit a kortársak ismertek, ez arról szól, hogy valóban a meghívás mindenkihez szól. De amikor benn vagy a mennyegzői házba, akkor nem mindegy, hogy hogyan éled az életedet. A gazdag emberek egy esküvőnél egy ruhát ajándékoztak az ajtóban az embereknek, és abban voltak ott az alkalmon. Ennek az embernek nem az volt a baja, hogy kint nem volt rajta mennyegzői ruha, hanem utána nem látszott rajta az, hogy elfogadta a házigazdának a szeretetét. Csak úgy beült az alkalomra. És ez pont arra figyelmeztet minket, hogy nem elég elfogadni a meghívást. Mi is valamikor elfogadtuk Istentől, lehet, hogy 20, 30, 40 vagy 50 évvel ezelőtt, nevezzük újjászületésnek, megtérésnek, de hogyan telt el azóta az életünk? És az efezusi gyülekezetnek írt levelében erre kérdez rá Pál apostol. Azt mondja, hogy nagyon jó, hogy megkaptad a kegyelmet, de hogyan éled az életedet? Nem stopperoltam le, és nem fogom lemérni, hogy hány perc lesz az ige hirdetésem, de legyen 23. Ha valaki úgy méri, akkor jelezze, ha elmúlt 23. De ez a 23 perc, hát most hagyhatnám azt a szót, ami az ige hirdetésben lesz, legyen egy kairosz, ami számunkra. Legyen egy Istennel való találkozás. Legyen egy olyan idő, ami egészen más, mint ahogy eddig itt ültünk, egészen más, mint ami talán a holnap délelőttünk lesz, amikor így nagyon-nagyon intenzíven, akár először vagyunk itt, látom, vannak új arcok, hála Istennek, akár sokadjára, de valahogy, ahogy a fények beragyognak, úgy ragyoljon be az Isten a mi életünkbe, ez valami különleges 23 perc legyen. Így hallgassuk meg most Istennek az igéjét, hogy megírva találjuk Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelében a 15. verstől a következőképpen. Tehát olyan embereknek ír az apostol, akik már elfogadták a kegyelmet, Isten útján járnak, és azt mondja nekik, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhasság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Amen. Bizonyára jól tudják a testvérek azt, hogy Jézus arámi nyelven beszélt, ami a zsidó nyelvnek egy egyszerűbb verziója volt, de magát, az új szövetséget, az görögül írták le. És nagyon érdekes látni azt, amikor találkozik ez a zsidó nyelv a görög nyelvvel, ami akkoriban az angol volt, egy nagyon elterjedt világnyelv volt, és találkoztak azzal a nyelvvel, ami nagyon-nagyon színes volt, ami nagyon-nagyon árnyalt és finom volt, ahol sokkal több kifejezés volt egy-egy szóra, mint amúgy a héber arámi nyelvben. És ezt nagyon jól alkalmazták is a keresztények. Ezeket a finomságokat. Gondoljunk az agapé szavunkra, ami egy új üzenetet kapott a kereszténységen belül, a szeretetnek ez a szava, ugye az isteni szeretetnek lett a hordozója. És ma két ilyen szót szeretnék mondani, amik az idővel kapcsolatosak, és bizonyára ezeket talán jól ismerik a testvérek is, de hagy elevenítsem föl. Az idő kifejezésre a görögben van több kifejezés, de a Biblia kettőt használ, az egyik a kronosz, a másik pedig a kairosz. A kronosz az a eltelő idő. Az az idő, amit kronológiának is nevezünk, amikor kronológikus sorrendbe be lehet tenni egy népnek az életét, vagy éppen egy embernek az életét, mikor született, mikor járt iskolába, hogy telik az idő. Ez a kronosz kifejezés. Az idő múlásáról, történelmi sorrendről, vagy hosszabb időtartalomról szól. Ugye, akik ismerik a görög mitológiát, azok ismerik Kronosznak a történetét, aki egy rettenetesen gonosz isten volt, akinek megjövendölték, hogy a gyermekei fogják letaszítani a trónról, ezért az újabb és újabb megszületett gyermekeit mindig megette. És ebből lett egy ilyen kép, hogy az idő felfalja a gyermekeit. És nem egyszer látja ezt az ember, hogy telik az idő, felfalja az embernek az életét, az egészségét és nagyon-nagyon sok mindent. A másik kifejezés a görögben a kairosz, ami alkalmat, megfelelő pillanatot, döntő időpontot jelent. Teológiai értelemben azt mondjuk, hogy a telő kronoszban a kairosz, azaz Isten által rendelt idő. Valami egészen különleges pillanat, amikor Isten közel jön hozzánk, amikor Isten megszólít minket. Hadd mondjam a következő képet, képzeljük el, hogy busszal szeretnénk Békés Csabára utazni. Ott állunk a buszmegállóba, várjuk a buszt, megérkezik, felszállunk, és utána ki tudja, hogy hány órát döcögünk a busszal egészen Békés Csabáig. Vagy ha valakinek jobban tetszik, száguldunk a busszal, a kényelmes busszal. És ebben benne van mind a kettő. A kairosz az az idő, amikor megállt a busz és kinyílt az ajtó. És ha nem egy ilyen busz nézünk, hanem egy tömegközlekedést, akkor lehet, hogy ez 30 másodperc. De akkor kell döntést hozni, akkor kell felszállni a buszra. És utána pedig megyünk a busszal, és az sem mindegy, hogy ez hogyan telik el. És vannak ilyen Istentől adott idők, amikor ő ott van, amikor találkozni szeretne velünk. Én nagyon remélem, hogy ez a 23 perc is talán ilyen, amit most kell megragadni. Nem érünk rá arra, hogy hát majd ebéd után nem biztos, hogy már ott lesz az Isten, vagy nem úgy, nem azzal az intenzitással. Sámuel jut eszembe, a kis Sámuel, amikor megjelenik neki az Isten, és nem veszi észre, hogy ez most egy ilyen kairosz. És az Isten szól hozzám. És ami rosszabb, még a pap se veszi észre, Éli is csak harmadikra mondja azt, hogy ez egy különleges, most mondd azt, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És akkor ezt mondja, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, és Sámuelnek az egész élete megváltozik, onnantól kezdve Isten kiválasztott embere lesz, és telik a kronosz az életében, de már nem ugyanúgy, mint eddig. Miért fontos mindez? Azért, mert ebben a mai igében Pál apostol mind a kettőről beszél. Először beszél arról, hogy milyen fontos megragadni a pillanatot, először akkor, amikor megtérünk, majd utána a keresztény életünkben újra és újra, amikor Isten talán valami feladattal bíz meg minket, vagy megerősít, vagy közel jön hozzánk, és milyen fontos az, hogy hogyan telik az életünk, a keresztény életünk is. Felolvasom újra az első verszakot, ahol az idő szónál a kairosz kifejezés szerepel, és hozzá mondok pár kifejezést, hogy még érthetőbb legyen. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, amikor az Úr szól, amikor hozzád beszél, amikor rád figyel, és amikor neked akar mondani valamit, mert az idők gonoszak. Pál apostol komolyan vette a kegyelmi időnek a megragadását, hiszen az ő megtérése is ehhez kapcsolódik, hogy volt egy pillanat ott a damaszkuszi úton, amikor Isten megszólította őt, amikor Jézus megjelent, amikor ki kellett mondani ezt a szót, hogy miért ki meghallotta Isten szavát, hogy miért üldözöl engem, és valamit válaszolnia kellett erre. És hiszem, hogy ez mindannyiunk életében megvan. Azok életében is, akik ma nincsenek itt. Isten mindenkit újra és újra megszólít, csak nem veszik észre ezt a pillanatot, hogy itt most az Úr szólt. Hányszor van az Ószövetségben is olyan, hogy emberekkel valami történik, és utólag mondják azt, hogy hú, én az Úrral találkoztam. De akkor az a pillanat már elszállt az életükbe. Nagyon jól fogalmazza meg egy lelkész a Kairosznak a jelentőségét. Isten által elrejtett aranykapuk a hétköznapokban. Egyszer csak kinyílik egy kapu, egyszer csak Istennek az igéje bevilágít az életünkben. És ez nem feltétlenül pillanatokat jelent, valakinél egy hét, valakinél két hét, valami olyan időszak, amire úgy emlékszünk vissza, hogy ez meghatározó volt az én életemben. Mert talán valaki megszólított, valaki elhozott, valamikor átéltem egy betegágyon, hogy ott van egészen közel az Isten. Valakivel beszélgettem most, és elmondta, hogy egy adott helyzetben éreztem, szinte fizikailag éreztem, hogy átölel az Isten. Ha már reformáció után vagyunk, hadd idézek Luther életéből egy történetet. 1546. februárjában Luther már nagyon-nagyon fáradt volt, és nagyon-nagyon beteg volt, de elvállalta, hogy Eisleben elmegy, ahol egy ilyen vitás ügyben kérték, hogy próbáljon segíteni, mai szóval azt mondanák, hogy mentorálni, moderálni valahogy a veszekedő felek között. És vízkereszt ünnepe utáni 6. vasárnapon, ahogy megérkezett, akkor prédikált. Fölment a szószékre, ott az András templomba, Eislebenben, és a következő módon fejezte be akkor az igehirdetését. Ne akarjuk magunkat bölcsnek tartani, hanem fordítsuk el tekintetünket minden magas méltóságtól, és szemünket egyszerűen becsukva Krisztus igéjéhez tartsuk magunkat. Hozzá menjünk, ahogy a nő olyan barátságosan hívogat. Ezt mondjuk, egyedül te vagy az én uram és mesterem, a te tanítványod vagyok. Milyen szép kettős üzenete van ennek, egyrészt, hogy Luther még ott az élete végén is arról beszélt, hogy ő is megragadja Krisztusnak a keresztjét, Krisztusnak a szeretetét. Másrészt pedig mennyire szépen kifejezi, mit jelent ez a kairosz, amikor egyszerűen az ember becsukja a szemét, Krisztus igéjéhez tartja magát, és hozzá megy. Ahhoz az Isten ez, aki olyan barátságosan hívogatja. 4 nappal később Luther meghalt. Még megragadta ezt a lehetőséget, hogy még prédikáljon, hogy még szóljon, és erre biztasson másokat is. Nagyon-nagyon fontos, hogy egyszer, ahogy mondtam, ez a megtérésünk, megragadjuk Istentől kapott kegyelmi időt, és úgy újra és újra, hiszen ebből töltekezik a mi keresztény életünk. Nem arról van szó, hogy Isten így, mint a búgócsigát, belök minket, aztán pörögjél gyermekem, amíg le nem állsz meg, neki csapódsz mindennek, hanem újra és újra megerősít minket, újra és újra közel jön hozzánk, és ad ilyen áldott pillanatokat. Ez lehet, hogy éppen egy éneklés lesz, egy éneknek egy verszaka. Lehet, hogy amikor ide térdelünk az úrvacsorához, bármi lehet. De azt mondja Pál apostol, hogy jól vigyázzatok, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva, megragadva ezeket a időket, ezeket a kairosz időket. És Pál apostol utána kicsit elfordítja ettől a tekintetét, és bár nem mondja ki a kronosz szót, de arról beszél, hogy hogyan éljünk keresztényként, hogy miként teljen a mi életünk. Mert telik az embernek az élete, mindenki hoz döntéseket, jókat, rosszakat. Feleségem mutatott nemrég egy rabbit, aki egy kicsit cinikusan úgy beszélt le valakit az öngyilkosságról, hogy teljesen mindegy, fölösleges öngyilkosnak lenni, várd ki türelemmel, mert úgyis meg fogsz halni, addig meg valahogy eltelik majd az idő. Ez egy kicsit ilyen, mondjuk az a cinikus hozzáállás, de így is lehet. Hát úgyis eltelik, nem? Eltelt, ami mögöttünk van, ki tudja, mi jön ez után. De nagyon nem mindegy, nagyon-nagyon nem mindegy, hogy hogyan éljük az életünket. Hogyan éljük a hétköznapjainkat, azt, amikor nem ragyog be Isten fénye, amikor talán teherhordozásnak élünk sok mindent, amikor ezt a csúnyaszót hagyom, az ember azt érzi, hogy gürizik, de nem mindegy. Mindannyian átéljük azt, és talán meg is fogalmazzuk egy este, hogy elvesztegettem egy napot. Elment egy nap, aminek úgy nem volt értelme. És ezt megélhetjük emberi módon is, és megélhetjük úgy is, hogy Uram, mit tettem én ma a te országodért? Mit építettem én ma a te országodon? Nem egyszer beszélgettem Levente Péterrel, a színművésszel, aki elmondta, hogy minden este tartott egy számadást, hogy Uram, remélem, több jót tettem, és több sebet gyógyítottam be, mint ami fájdalmat okoztam. Mert nem mindegy, hogy milyen az életünk, nem mindegy, hogy amikor lefekszünk, akkor mit él át akár a családunk, vagy mit élünk át mi a hitünk szempontjából. Mert nagyon-nagyon gyorsan történik minden az emberi életben. Nagyon sokszor emberek gondolják azt, hogy majd bizonyos dolgokat rendezünk, aztán egyszer csak nincs idő megtenni mindezt. És hogy a mai napra is utaljak, nem egy embert, éppen ez a fajta lelkiismeret furdalás visz ki a temetőbe. Van egy kedvenc igehirdetőm Erdélyben, ki mindig azt mondja, hogy nem akkor kell nagy virágokat vinni, menni kifele, hogyan bántál előtte a másik emberrel. És ez a hétköznapi életünknek a eseménye. Azt mondja Pál, hogy jól vigyázzatok, tehát hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, és szembeállítja a kettőt egymással. Esztelenül élni az nem más, mint sodródni az árral, egyszerűen csak reagálni arra, ami ott van, jól vagy rosszul, valahogy túlélni, bölcsen élni pedig azt jelenti, hogy tudatosan Isten igéjére irányítom az iránytűmet. És hogy ne legyen nagyon elméleti ez az igehirdetés, bár az enyém ritkán szokott az lenni, és szerintem ez sem az, de most hadd mondjak a mai ige kapcsán öt nagyon jó tanácsot, hogy miképpen lehet a hétköznapi életünket, ezt a kronoszt Istennek tetsző módon élni. Az első, ezt mondja Pál, éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Az első fontos dolog az Úr akaratának a megismerése. Mit vár tőlem az Isten? És ez egy nagyon egyszerű dolog. Képzelj el mindenki, hogy fölveszik a munkahelyére, bemegy dolgozni első nap, és egy szót nem mondanak neki, hogy ott mit kell csinálni. Hát valamit elkezd bizonyára csinálgatni, de nem feltétlenül azt, amit elvárnak tőle. Ezt az egyszerű példát használtam Vekerletelepen, hogy engem betesznek egy hatalmas nagy raktárba, és nem mondják meg, mit csináljak. Hát ott focizhatok is, vagy nem tudom, valamit így játszok, hogy milyen messzire tudok elpöckölni valami kavicsot, de nem mondják meg, hogy mit hova tegyek, akkor nem lesz hatékony a munkálkodásom. Ahhoz, hogy mi tudjuk, hogy mit kell tennünk, mit vár el tőlünk az Isten, ahhoz ismernünk kell az ő szavát és az ő akaratát. És az Istennek az akarata az nem egy keresztrejtvény. Ugye szokta mondani az ember nem egyszer, hogy hát olyan kifürkészhetetlen az Úr akarata, nem tudjuk, hogy mit akar, de ez nem igaz. Dehogy nem tudjuk. Néha nem tudjuk, hogy mit miért tesz, ez így van. De hogy mit akar, azt pontosan tudjuk. Isten nem egy titokzatos menedzser, aki úgy rejtegeti, hogy hú, meg ne tudják, hogy én mit akarok. Pontosan tudja. És ha pontosan tudjuk, hogy mi az Úr akarata, és azt tesszük, akkor már nem lesz hiába való egyetlen napunk sem. Mondhatnám így is, az Úr akaratát nem kitalálni kell, hanem követni. És ahhoz, hogy követni tudjuk, az meg kell ismerni, hogy ő mit szeretne. Nagyon egyszerű. Merre menjek, mire szánjam az időmet, és ha tudom, hogy mi az Úr akarata, akkor ezeket úgy irányba állítja. Azt tudom, hogy nekem mi lenne a jó, és mi lenne a kényelmes, de ez nem biztos, hogy mindig egybevág Istennek az akaratával. És ez a bölcsesség, ez hagy biztosan a fiatalokat is, ez nem életkor kérdése. Ezt Isten fiataloknak is megadja, hogy tudják, hogy mi az Isten akarata, és azt szerint éljék az életünket. És hogy kérdezzek most valami meglehetősen nehezet, vagy olykor talán fájdalmasat is, mi határozza meg a döntéseimet? A világ tempója, vagy Krisztus útmutatása? Hát sokszor a világ tempója. Sokszor annyi minden van, hogy ott reagálni kell tenni, nem is igazán nézzük, hogy mi az Isten akarata, és próbálunk valahogy életben maradni, valahogy jól dönteni, de ez nem a helyes út. Minél inkább tudom, hogy mit akar tőlem az Isten, és kész vagyok követni őt, annál inkább áldott és tartalmasabb lesz az időm. És ez hozzá kapcsolódik az időbeosztásomhoz, mert tudom, hogy mi az, ami nem lényeges, ami nem fontos, ami nem szolgálja Istennek az ügyét. És egy fontos dolgot hadd tegyek hozzá. Itt nem arról van szó, hogy az Úr akarata az mindig az, hogy itt most mindenki menjen ki, szálljon fel a 42-es villamosra, mindenki ez menjen oda, tegyen bizonyságot, kérdezze meg, hogy hisz-e Jézus Krisztusba, és ez az Úr akarata. Ez is. De valamikor lehet, hogy az az Úr akarata, hogy sehova ne menjél, hanem legyél a családoddal. Lehet, hogy valamikor az az Úr akarata, hogy legyél csendben és figyelj rám. Lehet, hogy valamikor az az Úr akarata, hogy menj el és fuss egy nagyot, vagy éppen sétálj az erdőben. Isten akarata az teljes életünkben ott van, és Isten azt szeretné, hogy ez valóban egy tényleg egy teljes élet legyen. És ebben benne van persze a misszió és sok minden is. Lehet, hogy az Úr akarata az, hogy tölts több időt a házastársaddal. Lehet, hogy az az Úr akarata, hogy nem tudom, bármi, origamizzál, vagy nem tudom, mindenkinek megvan a hobbija, vagy amit nyugodtan szeretne csinálni. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez az Úrnak a teljes akarata, hogy valóban egészséges és boldog legyen az életünk. És már tudjuk, hogy mi az Úr akarata, abból következik a második és a harmadik pont. A második pont így szól, a rossznak a tudatos elzárása. Az emberi életben nagyon sok idő elmegy azzal, hogy rossz dolgot teszünk, aztán elmegy időnk azzal, hogy ezt titkoljuk, elmegy idő azzal, hogy ez teszi tönkre a lelkiismeretünket, és nem bírunk aludni, és a rossz dolgokat, ha ki tudjuk zárni az életünkből, akkor rengeteg jó időt tudunk megnyerni. Itt egy dolgot mond Pál, lehet, hogy ez volt az efezusiaknak a fő bűne, de sok mindent ide lehet venni. Szóval ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt. Ugye életünknek az ideje tele van csábítással, kísértéssel, és ezek a gonosz időt tudják az emberben előre vinni. Kicsapongás, tobzódás, sok-sok minden benne van. Hadd olvassak egy idézetet egy lelkész testvéremtől, Németh Zoltántól. Azt mondja, hogy bármilyen olyan dolog, ami bűnös dolog az ember életében, azok nagyon kemény ellenségek, a sátán komoly erői. Életeket, sorsokat, szolgálatokat, gyülekezeteket tesznek tönkre időtől és helytől függetlenül. Efezusban vagy Magyarországon, az ókorban vagy ma, a csendes falusi házikóban vagy a fényes nagyvárosi üzleti vacsorákon. Magasan kvalifikált, a társadalom vezető rétegéhez tartozó emberek, akik nem bírják a nyomást, vagy akik emberileg már mindent megszereztek, csak épp ott tátong bennük az Isten alakú űr az életükbe. A többre hivatottak, akiket frusztrál a mindennapok kisszínű valósága, akik szárnyalni szeretnének, s végül szárnyaszegetten, zuhanó repülésben hullanak a porba. Az ismétlődő bűnök szokásokká válnak, s veszélyes részeseivé az életnek a jellemnek. És aztán jön a hazugság, a titok, a szégyen, a félelem, az elutasítottság, a keménység, a büszkeség, az ideológia. A sátán módszerei nem változnak. Erői, ellenségei sokféleképpen álcázzák magukat, de céljuk Isten igéjéből már lelepleződött előttünk. Azért jött, hogy lopjon és öljön és pusztítson. Ezt mondja az ige, megtérés nélkül mindig ez a vége. Tudjuk, mi az Isten akarata. Zárjuk ki a rosszat. Hadd idézzek egy görög bölcset is, aki a következőt írja. Az erényes ember magatartása abban nyilvánul meg, hogy a bűnre való hajlama ellenére sem vétkezik. Van bűnre való hajlam, de mégsem kell azon az úton járni. És ennek az ellentetje a harmadik komoly feladatunk, nem csak az, hogy harcoljunk a bűnnel, hanem hogy engedjük be a jót. Teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Milyen jó ez, hogy a Széchi Pál énekelt régen, a tárd ki ablakod, ugye? Hát kitárni az ablakunkat a jóra. Mert sokszor éppen a jó van elzárva, a jó felé. Akkor Isten valami jót szeretne a mi életünkben. Azt mondja, tárd ki az ablakod, mondj egymásnak dicséretet, adjatok hálát, gyakoroljuk azt, ami jó. Ritkán használjuk mi ezt az erény kifejezést, főleg katolikus testvéreinknél van ott, de mégis nagyon-nagyon fontos ebben gyakorolni magunkat az őszintességben. Odafigyelni arra, amikor talán egy történetet nem úgy mesélünk el, csak egy picit színezzük ki. Vagy odafigyelni arra, hogy ezernyi más dologban tudja az ember gyakorolni ezeket a dolgokat. Odafigyelni magunkra. Hogy mondjam, itt is a görög bölcset, az erények nem elvont fogalmak, hanem a mindennapi életben cselekvéseken keresztül válnak láthatóvá. Legyen ez is ott az életünkben. És mennyivel tartalmasabbak lesznek már is a hétköznapjaink. Nem a lelkiismeret furdalás fog bénítani minket, hanem azok az áldások és az örömök, amit Isten akar adni nekünk. Még röviden hadd mondjak két dolgot, a segítő csapat jelenléte. Ez mindig egy nagyon izgalmas kérdés, hogy kik vagyunk mi itt egymásnak. Olyan könnyen testvérnek nevezzük egymást, de nem tudom, hogy abból, amit mondjuk egy testvériség jelent, akár fizikai, akár lelki értelemben, mi az, amit teljesítünk. Lehet, hogy csak templompadban egymás mellett ülő emberek vagyunk. Nagyon fontos volt Pál számára, és erre biztatja az efezusiakat is, hogy mondjatok egymásnak zsoltárokat. Énekeljetek, ez is többes számban van. Adjatok hálát az Istennek. Pál egy közösségbe helyezi az embert, és a közösség az tud segíteni nekünk a bűn elleni harcban, a jó dolgoknak a gyakorlásában, és még a helyes időbeosztásban is. Tehát nagyon-nagyon fontos így látni magunkat, hogy egy közösségben éljük az életünket. És hogy fejezem be ötödik pontként a hálaadással. A hálaadás egy olyan dolog, hogyha tudunk hálát adni, az kiűz sok mindent a mi szívünkből. Például a hálaadásnak mi köze van az időbeosztáshoz? Hogyha reggel úgy kelek föl, hogy azt mondom, hogy Uram, itt van előttem 5 feladat. És telhet azzal is az én reggelem, sőt, lehet, hogy azzal telt az egész éjszakám, hogy ezen aggódtam, hogy ezzel mi lesz, hogy lesz, miként oldom meg. Egyszerűen azt mondom, Uram, a te kezedben van. És már eltűnik ez az aggódás. Azt mondja, adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Luther, amikor a Kiskátéban beszél az első hitágazatról, hogy mit jelent az, hogy Isten teremtett minket, akkor a következőt mondja, hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtményével együtt. Minden veszedelem ellen megoltalmaz, és minden gonosztól megőriz és megvéd. És mindez csupán atyai, isteni jóvoltából és irgalmasságából cselekszik, anélkül, hogy arra én érdemes vagy méltó volnék. Mindezért én hálával és dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozom érte. Fogadjuk meg ma ezt is, és tudom, nem könnyű. Tudjunk mindenkor hálát adni, nem csak a jóért, nem csak a szépért, nem csak az örömteli dolgokért, hiszen a mindenkorban benne van az is, hogy temetőben, kórházi ágyon, magányban, épp úgy, mint örömben, vagy boldog családi körben. Nem könnyű ez a lecke, de hiszem, hogy nem véletlenül a végén mondja ezt Pál, nem azzal kezdi, hogy hát adjatok hálát, bármilyen zűrös is az életetek, bármilyen nehézségek is vannak. Nem. Ismered Isten szavát, kiűzöd a rosszat, de engeded a jót, akkor fel fog fakadni a szívedből ez a hála. És adja az Úristen, hogy néhány perc múlva ezt a hálát tudjuk megtapasztalni, amikor majd úrvacsorát veszünk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, egészen különböző módon viszonyulunk az időhöz. Valaki azt mondja, hogy hihetetlenül gyorsan szalad és rohan. Más talán nehézségek közepette azt mondja, hogy vánszorog, alig telik az idő, és bárcsak már vége lenne. De ma megtanulhattuk azt, hogy téged nem a elmúló idő, a kronosz foglalkoztat, hanem az, hogy hogyan éljük az időnket. Lehet, hogy csak néhány évet kapunk te veled, de te azt szeretnéd, hogy ez valóban olyan idő legyen, ahol te ott vagy, ahol te vagy az Úr, ahol te szabod meg a napi rendünket, és nem a kapkodásaink, nem a feladataink, és legkevésbé a kísértő, aki éppen minden időt el akar zárni a veled való találkozás elől. Urunk Istenünk, téged kérünk, hogy újítsd meg a mi kapcsolatunkat az idővel. Te tudod, mennyi van még előttünk, de azt szeretnénk neked tetszően élni. Szeretnénk úgy élni, hogy azzal embertársaink javát szolgáljuk, hogy azzal örömet okozzunk azoknak, akik körülöttünk vannak, és tudjuk a te dicsőségedet is szolgálni. Amen.